Ez az Értágító, valószínűleg az első romániai magyar nyelvű podcast csatorna.
Üdvözlöm a kedves Értágító hallgatókat, a mikrofonnál Kis Dúránt, itt van kollégám Lenkár Péter is, szervusz Péter.
Szia Lóri, üdvözlöm a hallgatókat.
Mint azt a hallgatóink valószínűleg már tudják, ugye nem csak YouTube csatornánkon vagyunk elérhetőek, ugye ha rákerestek a Rádió Érre vagy Értágítóra, akkor Spotify-on, illetve az Anchor FM, okostelefonos applikáció segítséges tudtok bennünket hallgatni, illetve sok más platformon is, amelyen ugye számos podcast megtalálható a miánkkel együtt, érdemes tehát továbbra is bennünket követni, illetve akkor köszönteném az Értágító legfrissebb adásában, műsorában aktuális vendégünket, aki nem más, mint Makai Balóné Judit, szerbusz, vagyis hát mindenki cseresznéje, ugye? És akkor erre már még kitérünk bővebben. Szia, üdvözlök az Értágítóban.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Ugye hát azért is mondtam, hogy mindenki cseresznéje, mert azt szerintem mindenki tudja, aki nagyváradi, vagy legalábbis magyar kultúrkörben is, nem csak magyar kultúrkörben mozog, hanem hogy váradi magyar, vagy hasonló, akkor őt is tudja, vagy járt az Adiba akár, hogy ugye azért mindenki cseresznye, mert aki ad is, az biztos, hogy főleg, hogy tudja, és ott volt akár 4 vagy 8 éven keresztül mellette cseresznye annak idején a könyvtárban, és nem csak a könyvtárban, hanem szerintem szellemileg is, vagy hogyha úgy is nevezhetném, akkor egy olyan közegben, ami túlmutatott az iskolán igazából, és iránymutatója volt az emberek gondolkodásának sok esetben. Hát szerintem így voltam ezzel én is, meg Péter is, hiszen mi is oda jártunk annak én az Ady Endre Liceumba, és ugye hát a mi cseresznyénk is ott volt, aki most már jövőre 30 éve lesz az Ady Endre Gimnáziumnak, Liceumnak a könyvtárosa, és ez azt is jelenti akkor, hogy 1993-ban kerültél az Adiba. Ez a felütésünk, és akkor innen beszélgessünk olyan dolgokról továbbiakban, mint hogy milyen mondjuk jelenleg, vagy az azóta eltelt közel 30 év alatt, hogyan változtak a dolgok mondjuk a diákság életében, az olvasási szokásokban, és hogy hogyan érzékeltette mindezt, vagy mik voltak a tapasztalatok, mik voltak a benyomásaid. De akkor az első kérdésem az lenne, hogy 93-ban milyen volt a könyvtár az Adiban?
Hú, rengeteg minden elhangzott és itt, és tényleg nagyon köszönöm ezeket a szép felvezető szavakat. Tehát az volt a kérdés, hogy milyen volt 93-ban? Hát nagyon megszeppenve érkeztem a könyvtárba, tehát úgy éreztem, hogy rám szakad az a hatalmas mennyiségű könyv, és mivel én diákkoromban segítkeztem az iskolai könyvtárban, tehát hogy tudtam én, hogy miben áll ez a munka, ellenben így, hogy az enyém legyen minden felelősség, nagyon-nagyon nehéz volt. Addig volt nagyon-nagyon nehéz, amíg először ki tudtam ezt mondani, hogy én valamit nem tudok. Mert hogy az én fejemben a könyvtáros egy ilyen mindentudó ember, és úgy gondoltam, hogy ilyet egy könyvtáros nem mondhat. És akkor ezt addig csűrni, csavarni, hogy jövő szünetben gyere inkább vissza, meg ilyen furcsa dolgokat ott próbáltam, hogy gyorsan akkor lesz egy órám, és addig utána nézek. De mikor először kimondtam ezt, hogy én erre nem tudom a választ, és nem szakadt rám a plafon, akkor más lett azért a viszonyom a gyerekekkel is, mert hogy nagyon sok, nagyon-nagyon okos gyerek járt hozzánk a 90-es évek elején, és természetesen most is, de hogy akkor nagyon félelmetesek voltak számomra a nagyon okos gyerekek.
Miben tud fejlődni a könyvtáros? Vagy te miben tudtál fejlődni a 30 évvel?
Én úgy gondolom, hogy a hozzáállásom lett teljesen más, mert hogy vannak az olvasó gyerekeim, és van olyan, aki tényleg a könyvtár felé se jönne szíve szerint, és az a nagyon nagy kihívás, hogy megtalálni azt a könyvet, amitől ő megérzi azt, hogy jó dolog az olvasás. Tehát, hogy valahogy elhitetni vele, hogy ez nem egy fölösleges időtöltés, hanem hogy szüksége van erre. Én rengeteget olvasok a mai napig, és azt csinálom, hogy fölírok neveket, miközben olvasom a könyvet, hogy ki az, akinek én ezt ajánlani fogom. És olyan furcsa, hogy nagyon sok olyan nevet írok fel, akik 10 éve végeztek már, de valami miatt beugrik egy gyerek arca az egyik könyvhöz, és akkor ráírok Messengeren, hogy keresd meg ezt a könyvet, mert hogy ő most már nem kölcsönözheti ki tőlünk, és ugyanígy a tanárkollégák neveit is odaírom a könyvekhez, hogy kinek kell mindenképpen ajánljam majd.
Kimondtál egy kulcs kifejezést, vagy kulcs szó, talán, hogy könyvajánlás. Mondjuk mielőtt a könyvtári pozícióba, a könyvtárosi pozícióba kerültél annak idején az Adiban, előtte is megvolt benned ez úgy magánéletileg, úgymond, hogy ugye rengeteget olvastál korábban is, gondolom, hogy azért az embernek ajánl könyveket, akár fiataloknak, akár felnőtteknek, ez így megvolt benned?
De nincs, hogy ne ajánd valakinek, mert hogy nem minden könyvet pontosan neked írtak. Tehát természetesen van jó pár olyan könyv, amit nekem írtak, mármint, hogy én így érzem. Ellenben nagyon sokszor hát ilyen legjobb barátaim nevei felmerülnek, és akkor tényleg, hogyha a saját könyvem, akkor fel sem merül az, hogy ne adjam neki örökbe, mert hogy az az ő könyve. És én az én koromban már nem gyűjtök tárgyakat, tehát hogy örülök, hogy oda kerül, akinél a helye van tényleg annak a könyvnek.
Lórival mindketten olvastunk egy veled készült interjút, ami pár éve készült, és ott elhangzott egy olyasmi, amit itt kiírtam magamnak, mert számomra új dolog, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez miből áll, mégpedig, hogy könyvhasználati alapképzésen vesznek részt a diákok mostanában, az Adiban mostanában, ezt úgy értem az elmúlt 5-6 évben, vagy régebb
óta? Hát szerintem régebb óta.
Jó, csak én erre nem emlékszem, azért tett kíváncsivá ez a dolog.
Nekem fogalmam sincs arról sem, hogy ti hány éve végeztetek.
Erről
tehát
most
az, hogy 12B, ezt tudom, meg az osztályfőnök nevét. A tanárok azt szokták megjegyezni, hogy ki melyik padban ült, vagy hogy hol volt a helye az osztályban, én azt se tudom. Csak épp a
kis... Na jó, 2002-ben végeztünk.
Na hát lehet, hogy 2002-ben még nem volt ilyen az iskolában. Ellenben jó pár éve kapok az első héten egy egész órát egy egész osztállyal. Amikor is elmondhatom nekik, hogy nincs, hogy eltévedjenek egy könyvtárban, és hogy a könyvek azért vannak, hogy segítsenek nekik, én azért vagyok, hogy segítsek megtalálni azt a könyvet, amit ők nem találnak, mert hogy második osztályban, amikor az ABC-t tanulták, nem biztos, hogy jelen voltak, mert hogy aki tudja, az ABC-t nem téved el egy könyvtárban. És akkor elmondok olyan dolgokat, amivel egy kicsit próbálom felkelteni az érdeklődésüket, mert a mai gyerek nem biztos, hogy egy ilyen téglalap alakú lapozgató tárgyat visz a kezében a folyosón, tehát hogy van olyan, aki úgy érzi, hogy ez nem menő, ellenben a gyerekek felének ellenben ez menő dolog egy könyvvel a kezedben sétálgatni a folyosón.
És akkor kapsz időt, vagy egy-egy órát kapsz mondjuk az 5-8-asokkal is, meg a 9-12-es osztályokkal is, vagy ez hogy működik?
Nem, csak az induló osztályokkal.
Tehát az aktuális induló, igen.
Tehát az 5-eknek és a 9-eknek tarthatok egy-egy órát, és mondom, hogy 4 év alatt, tehát hogy ez az egy óra van, amikor rám kell figyeljenek, mert hogy nem vagyok tanár, nem tudok úgy beszélni, hogy ne rám figyeljenek a gyerekek, de tehát, mondjuk, hogy ezt mindig...
Ezt azért kérdeztem így, mert arra lennék kíváncsi mondjuk, hogy jó, még 5-8-ban nincsenek annyira, hát úgymond leprofilozva, vagy hát külön osztályok, vagy szakosztályokként nézve a gyerekek, vagy az osztályok, de ugye 9-ben oda kerülnek egy infoosztályba, oda kerülnek egy nyelvosztályba, filológia, reál, stb., hogy akkor ez így mennyire módosítja azt, hogy te mit ajánlasz a későbbiekben, tehát hogy mennyire kell neked időmódon mondjuk egy matek info osztálynak a gyerekeihez, mint mondjuk egy nyelvosztály gyerekeihez például?
A matek info osztályban túlsúlyban vannak a fiúk, tehát 2-3 lány van összesen. És egy 9-es fiúcskát erre rábeszélni, hogy olvasni jó, tehát ez tényleg úgy gondolom, hogy meghaladja az én képességeimet, tehát nincs olyan erő, amivel én könyvet tudnék a kezébe adni. De vele meg úgy kezdem, hogy elmondom, hogy attól, hogy könyvet még nem olvasott végig, tehát hogy az elejétől a végéig, hogy elolvasson egy könyvet, hogy az egy dolog, de hogy ő is rengeteget olvas. Az, hogy nem könyvformátumban, az egy dolog, de hogy mi mindent elolvasott ő már, és milyen nagy hasznára van az olvasás. És akkor elmondom ezt, hogy egy könyvtárban nem csak szép irodalmi könyvek vannak. Tehát Stephen Hawkingnak legalább 5 könyve megvan a mi könyvtárunkban, a Harari-k megvannak mind, ezt a Homo sapiens-t is sikerült még a képregényt is beszereznem. És tényleg erre próbálok fókuszálni, hogy a szép irodalom az egy dolog, de hogy nagyon-nagyon sok Barabási Albert László is megvan, tehát hogy 2 könyve, amik tehát mind nagyon drága könyvek, és hogy az egy jó dolog, hogyha ő attól, hogy ide jár a mi iskolánkba, kiveheti és elolvashatja ingyen ezeket a nagyszerű műveket.
Ugye már itt elkezdtünk tapogatózni, ami változott az elmúlt 30 év olvasási kultúrájába vagy szokásába. Létezik még az az intézmény, hogy kötelező házi olvasmány, és ha igen, akkor te ehhez hogy állsz hozzá? Mert én maga már azzal a szóval, hogy kötelező, ez engem mindig elrettentett ettől a dologtól.
Az az igazság, hogy engem is, tehát diákkoromban is, tehát hogy nem tudtam elolvasni ezeket engem a kötelezőket. Nem használják így ebben a formában ezt a kifejezést, de hurrá. Amikor a gyerek... De amikor a gyerek meglátja, hogy mi az, amiből az érettségén neki le kell, vagyis...
Hát igen.
Tehát, hogy...
Le kell felelnie.
Igen, igen. És a tanár által lediktált dolgokat kéne ő bemagolja, vagy hogy tudja is azt, hogy miről beszél az a tanár. Tehát ezt is elmondom nekik, hogy mennyivel egyszerűbb, hogyha a kilencedikben, mikor először mondják, hogy ezt el kéne olvasni, mennyivel egyszerűbb lenne aztán az életed, ha első körben elolvasnád. Hogy tudnád azt, hogy miről beszél a tanár, utána aztán a 100 ismétlés az érettségire, amikor szintén, tehát, hogy másképp tudsz ahhoz a témához nyúlni, hogyha tudod, hogy miről beszéltek, és biztos vagyok benne, hogy egy teljes jeggyel nagyobbat írna, hogyha elolvasta volna a művet. Ellenben nagyon-nagyon nagy az ellenérzés a gyerekekben. De hát hogy, tehát nincs hogy kivenni szerintem ilyen műveket, mint az ember tragédiája. Ezt pedig, hogyha nem olvasod el, már pedig nagyon-nagyon nehéz olvasmány, tehát én tennék rá egy 30-as karikát szívem szerint, és mert hogy nem ilyen kérdések nem csak ilyen kérdések foglalkoztatják azért a mai gyerekeket, és valahogy közel kell vinni ezeket a nagyon nagy műveket, mert hogy van egy olyan közös tudástár, amihez lehessen nyúlni, tehát hogy nem beszélhetünk azért általában a művekről, tehát hogy kell legyen egy-egy olyan mű, amit mindenki elolvas, és egy osztályszinten legalábbis, hogy tudják elemezni, vagy közösen beszélgetni.
Tehát a lényegében azt is mondhatnánk, ez olyan, hogyha meg kéne tudni tanulni, számolni, vagy olvasni elsőlegesen, mert hogy ez egy olyan bázisa, ugyanúgy mondjuk, amit akkor a kötelező olvasmányok jelentenek, ami egy alapkulturális vagy művelődési szint kell legyen, nem? Vagy ez így nem teljesen állja meg a helyét?
Az a helyzet, hogy itt az érettségi témakörben, tehát hogy úgy van megfogalmazva, hogy a nem tudom milyen szerelmi szálat boncolgass te ebben és ebben a regényben, vagy másban. Tehát, hogyha ti tehát az osztály szinten sokkal megengedőbb, vagy hogy a két világháború közötti irodalomból valamit elsorol három nevet, vagy mást. Tehát, hogy van ilyen lehetőség. Tehát, hogyha osztály szinten valami mást vesztek fel alaposan, végig tanulmányozva azt a művet, akkor van esély arra, hogy...
Akkor mondjuk ennek alapján hogyan látod azt, hogy van ugye mondjuk az otthon, mondjuk legyen a 9-12-es irodalmi anyag, legyen akár magyar vagy világirodalom, hogy mennyire csúszik egybe, vagy mennyire simulékony mondjuk egymáshoz a te könyvtári képed, illetve hát maga a könyvajánlási effektus lényegében mondjuk azzal az olvasmány köteggel mondhatni, ami meg úgymond végigmegy a 9-12. Osztályokon. Tehát amit ők nekik olvasniuk, ami benne van a tananyagban lényegében, vagy kiegészíted ezeket, vagy alternatívát tudsz adni helyettük, nem mondom, hogy helyettük, mert akkor lehet, hogy valakik ellen beszélni fogok most, de mindegy. Tehát, hogy ez így a kettő működik együtt, vagy?
Hát végül is amiatt nem működik, mert hogy én kortárs irodalmat olvasok szívem szerint, és hogy az a kedvencem, és a 20. század közepéig jutnak el maximum. Tehát, hogy egyáltalán nem is tanulnak ezekről, akikről pedig mennyire fontos lenne.
Erre pont rá akartam kérdezni, mert egyszer hallgattam egy beszélgetést, és nagyon szimpatikus volt a felvetés, mert hogy ugye kronológiai sorrendben tanítják az irodalmat igazából, és így ilyen Gilgames eposzokkal kezdeni, az úgy lehet, hogy úgy elveszi az 14-15 éves gyerekeknek a kedvét az olvasástól, és nem lenne észszerűbb mondjuk a 20. századdal kezdeni?
Most már azért jóval szabadabb kezet kapnak, tehát, hogy nem kell Homérosszal kezdeni, vagy Gilgamessel, hanem másképp néz ki azért az irodalomtanítás is ma, mint a ti időtökben. és görög mitológiához is például olyan előzetes olvasmányélménye is lehet a gyereknek, mint a Percy Jackson, tehát találkozhatott már ilyenekkel, és hogy mindenki igyekszik közelhozni ezeket a nehezebb dolgokat, tehát a mai írók is ezen vannak, tehát ezzel a nagyon-nagyon sok időutazásos mai regénnyel, disztópiákkal, mindenfélével, hogy valahogy ne legyen annyira távoli az a múlt, és...
Hogyan nézed, beszéltünk itt már az elmúlt 30 évről, annyira talán, hogy mik változhattak. Mi volt mondjuk annak idején tapasztalatod, mennyire emlékszel arra vissza, hogy a 90-es években mondjuk mi volt a diákok részéről mondjuk egy igény, vagy az, hogy mit kölcsönöztek volna ki a könyvtárból, mit olvastak szívesebben mondjuk ellentétben, nem ellentétben, hanem akkor viszonyítom mondjuk a mai diáksághoz például.
Hát amikor én oda kerültem a könyvtárba, akkor
mi volt
még,
akkor menő is, mi most
akkor
menő.
Még forgatták a lexikonokat, ami ma már egyáltalán nem fordul elő. Tehát, hogy a tudásért jöttek be. Ma pedig, ami már könyvben megjelenik, az már egyáltalán nem egy friss kutatási eredmény, vagy semmi. Tehát, hogy az biztos, hogy ami már ki van nyomtatva, az már valami régi. És... az nagyon-nagyon jó érzés volt, mert hogy úgy éreztem, hogy ott tényleg nagyon nagy hasznomat veszik, tehát hogy mutatom, hogy a másik lexikonban is nézzük meg, vagy azon a polcon is, és tehát hogy ez a tudományos kutatás, ez ment akkor, ma már nem, tehát hogy teljesen más érzés a keresőszót bepötyögni, tehát hogy nem csak, hogy nem időigényesebb, hanem sokkal-sokkal aktuálisabb, és minden, amire keresni akarsz, tehát hogy ezekben az én könyveimben, és amúgy pedig az összes lexikon is fent van a neten, tehát nincs amiért levenni a polcról.
És akkor mondjuk a könnyebb olvasmányok tekintetében, ami nem tudományos jellegű, vagy kutató munkát igénylő, tehát mondjuk, nem tudom, egy akkoriban mi volt menő regény például, vagy ifjúsági
Vivian Fable például.
Például olvastak akkoriban diákok mondjuk Carmine-t, vagy tehát Winnetou-t, Old Shatterhand menő volt-e? Én nem hiszem, nálam menő volt.
Ezt akarom mondani,
például,
hogy úgy 2000-ig igen, most olvastam éppen ezt a Carmine-os vitát a neten, hogy most mi is a helyzet ezekkel az indiános regényekkel. De... mármint, hogy igyekszem frissen tartani így ezeket a dolgokat, hát ettől függetlenül én ajánlanám az indiános regényeket, csak hogy az a helyzet, hogy az indiános regényekben a világ fehér vagy fekete. Én pedig azt látom, hogy annyira színes a világ, és nincs ilyen, hogy teljesen pozitív hős, meg teljesen negatív hős, hanem mindenkiben ott van a jó is, meg a rossz is.
Azzal mennyire értesz egyet, hogy a könyv vagy az írott sajtó már így megy ki a divatból, és már nem annyira menő, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt az internet megjelenésének esetleg köszönhetően?
Hát nem csak 50 vagy 100 évvel ezelőtt, hanem 10 évvel ezelőtthöz képest is. Tehát én is nagyon-nagyon sok podcastet hallgatok. Most nem akarom mondogatni ezt, de hát könyvpakolás vagy mosogatás közben is, tehát ezeket a beszélgető műsorokat hallgatom. És én az igazság, hogy mai napig kézzel, de hogy fölírom, hogy mi az, aminek utána kéne még nézzek a podcast kapcsán. A mai gyerek nem szeret azért ennyire utána járni dolgoknak. Tehát, hogy megelégszik a fél információval, valamilyen dobozba beteszi a saját fejébe, csak sajnos nem biztos, hogy jó dobozba kerül be minden információ, mert hogy ez a 15-től 19 éves korig, amíg licisták a gyerekek, addig hát vannak olyan dolgok, amik nem jó dobozban vannak ott a fejükben, de hát van egy egész életre, amíg rendet csinálnak.
Ezt azért is jutott eszembe, mert hogy mi is, mint podcast készítők, ugye mindig abba az információban, vagy visszajelzésben futunk bele, hogy túl hosszúak a műsorok. És ugye hát egy könyv az meg még időigényesebb elolvasni, és hogy a mai fiataloknak, bár nem szeretném beskatujázni őket, hogy nekik ilyen 2 vagy 5 perces videókra van szükségük, tehát annál hosszabbakra már nem igazán.
Hát vagy más, ha nem is videó, de más hát, tartalmakra, igen. Ami rövidebb időigényben.
Minél gyorsabban, minél hamarabb sikerüljön megkapni azt az infót, és egy könyvre azért kell egy hát pár óra, vagy egy pár nap, vagy akár egy pár hét.
Most ezek az átlagos gyerekek, akik 2 vonalka 5 percen keresztül képesek csak figyelni, de a mi iskolánkban tényleg átlagon felüli gyerekek járnak. És akkor...
Régebben is azok jártak.
Így. Így van. Tehát én... Tehát, hogy velem nem osztják meg ezeket, amiken ők nagyon jól nevetgélnek, mert hogy nem is vagyok rá vevő, nem is rám tartozik, tehát ők nagyon jól szórakoznak rajta. Ellenben van türelmük. Tehát én úgy gondolom, hogy idejük is van, és türelmük is van, és olvasnak is. Most az, hogy ki mennyire gyorsan olvas, tehát volt egy ilyen sztorim a tavaly, tehát 11-es fiúcskáról beszélünk, aki olvasta ezt a folyami rákos regényt, és ó, mondom, én is annyit szemezgetek, olyan rég szemezgetek már ezzel a könyvvel, úgy el szeretném én is olvasni, kérdezem a fiatal, hogy mit csinál aznap délután, és mondja, hogy kell készüljön valamire, mondom, akkor ad kölcsön holnapig. És másnap visszaviszem a könyvet, és mondom, köszönöm szépen, nagyon tetszett, és láttam a döbbenetet az arcán, hogy én ezt hogy képzelem, hogy egy nap alatt elolvastam, és várt a fiúcska, egy hét múlva ő is befejezte a könyvet, és visszajött hozzám, és kikérdezte. De nagyon-nagyon részletesen. Tehát nem akarta elinni, mondom, de Viktor, mondom, én nem tartozom neked hazugsággal, mondom, hát miért csaptalak volna be, hogy én nem olvastam el a könyvet. Mert hogy ez a pandémia kitörésekor jelentkezett nálam, tehát megijedtem ott a saját sorozatfüggőségemtől, és azt mondtam, hogy nem kapcsolhatom addig be a tévét, míg el nem olvastam egy könyvet. És akkor azóta tényleg minden áldott nap elolvasok egy könyvet, és most az az igazság, hogy van például ez a 11 kötetes Hunyadi sorozat, mármint, hogy most tart a 11. kötetnél ez a Bán Mór nevű író, és hogy azt a hatalmas könyvet is egy nap alatt kell elolvassam. Most ezzel megint nagyon megijesztettem egy fiúcskát az iskolából, mert
most
ugyanígy...
Most szerintem minket is egy kicsit.
Tehát...
Olyan jó, hogy behoztad a sorozatokat, meg a folyami rákot, amiből ugye most film is készült. Nem olyan rég, egy pár hete mutatták be, hogy van az a mondás is, hogy jobb a könyv, mint a film. Te ezzel mennyire értesz egyet, vagy hogyan, mert nekem azért van bajom ezzel a megfejtéssel, mert két olyan dolgot versenyeztetünk, ami nem egy ligába indul.
Így van, mert hogy nincs, hogy filmre vitt, hogy mit gondolt közben a hős, közben meg az a lényeg. Vagy számomra nagyon-nagyon fontosak az illatok. Szavakkal le tudod írni, a film nyelvén nem tudod ezt közvetíteni. Akkor egy csomó olyan dolog van, én nagyon-nagyon sok filmet nem vagyok hajlandó megnézni, tehát főleg, hogyha mondják, hogy jobb a könyv, tehát miért töltsem az időmet azzal, tehát hogy rengeteg nagyon jó dolog van a világban, és így, hogy ennyit olvasok, tehát tényleg nem nézem én meg a megfilmesítéseket, de hogy a gyerekek mindig nagyon fel vannak háborodva, hogy milyen arcot adtak annak a főhősnek, tehát hogy ő elolvasta mondjuk először a könyvet, és hogy hát teljesen másképp nézett ki az a lány, és hogy nem tudom, kire hasonlított, tehát mondom, igen, mert nem te voltál a rendező, mondom, de ha te rendezted volna, akkor úgy nézett volna ki. És
akkor jobb lett volna a film. Mint a könyv.
Neki.
Hát így van.
Neki mindig jobb a könyv. Én két olyan filmről tudom azt mondani, hogy sikeres megfilmesítés, Boris Viannak a Tajtékos napokja. Én azt mondtam, hogy azt lehetetlen megfilmesíteni egy ilyen 20-as évekbeli szürreális, nagyon-nagyon izgalmas világ, és valahogy képekbe tudta önteni, egy francia rendező lehetett, gondolom. De nagyon-nagyon szép lett a film is. És a másik pedig, amit szintén azt mondtam, hogy nem lehet megfilmesíteni, az Márqueznek a Szerelem kolera idején.
Abból készült film.
Igen, nagyon szép film. És filmekre visszatérve meg ez a Prospero maradt meg nekem, ez a Greenaway-es ilyen nagy filmes szerelemnek.
Van egy szép listád, amit hoztál magaddal erre a beszélgetésre, és mondhatod, hogy ebből azért lehet majd szemezgetni itt. Miket írtál össze? Vagy már érintettünk dolgokat, címeket, akár szerzőket, amiről?
Nem.
Nem. Akkor ez a lista az, ami megtalálható a könyvtárban és az Adiban, ugye? Tehát illetve, hogy a könyvek megtalálhatóak az Adiban.
Igen.
És akkor ezek alapján működsz, dolgozol és ajánlasz is a diákoknak olvasmányi élményeket, hogy akkor így fogalmazzak. Jól értettem akkor ezt a dolgot, vagy nem?
Igen, tehát hogy igen. Azokat a könyveket írtam ki, a teljesség igénye nélkül természetesen, amik tényleg megvannak a mi könyvtárunkban, és amiket én ajánlani is szoktam, amiatt, hogy én elolvastam, és tetszettek is nekem ezek a könyvek. Vagyis akkor is, hogyha nekem nem tetszettek, mert hogy nem biztos, hogy egy 54 évesen, vagy, tehát hogy nem én vagyok a célközönsége ennek, és próbálom az ő szemükkel nézni, és úgy...
Milyen területekről, vagy milyen témájú, műfajú könyvek?
Hát itt azok, az amelyeket... első oldalon én az ifjúságirodalmat írtam össze, tehát ezek igen-igen kortárs szerzők, és hát az irodalomtanárok is ajánlják most már Weber Anikót, Berg Juditot például. Én elolvastam Berg Juditnak az Alma című regényét, hát mondom, hogyha egy olyan gyerek, aki sakkozni is tud, akkor annak, tehát Polgár Judit volt a referense, vagy a szakértője ennek a sakkos részének, az Alma című könyvnek, hát mondom, ez felejthetetlen élmény lenne. Ellenben fölírtam, ja, igen, tehát fölírtam egy ilyet, hogy Bosnyák Viktória tündérboszorkány. Ez egy olyan csúf, öreg és undok könyvtárosról szól, aki csak hogy minden gyerek, aki elolvassa a tündérboszorkányt, az mindenki úgy néz aztán rám, tehát hogy tényleg én is ennek a tündérboszorkánynak érezhetem magam aztán. Ellenben vannak olyan könyveink is, például Böszörményi Gyulától, aki... Hát igyekszik minden korosztályt megszólítani, de hogy 6-7-es fiúkat szólít, vagy azoknak tudom tényleg nagyon jó szívvel ajánlani a Loser Rádió Budapest című 5 kötetes, vagy nem tudom, nálunk a könyvtárban 5 kötete van meg ennek a Loser Rádiónak, de ír egy olyan trilógiát is, aminek az első kötetének az a címe, hogy 987, hát igen, tehát 3 kötet, ami egy olyan disztópia, ami a 20 év múlvani Budapesten játszódik, amiben tehát ki kell válassza a 12-14 éves kislány azt a démont, aki beleköltözhet. Mert hogy valamilyen fajta démont mindenki kell válassza magának. Uh-huh. És általában a lányok ezt a nagyon... szép és szexi démont választják, csak hogy ez nagyon rövid életű például. Vagy, tehát, hogy mondjam, tehát, hogy felnőttként is, tehát, hogy olyan dolgokat találok a könyvben, vagy hogy amikor ránézett a fiú, és meglátta az Alkesz démonát kikönyökölni a szeméből, vagy hogy a terrorháza őre az egy nagyon kancsal, nem tudom milyen asszony, tehát hogy olyan utalások, amit nem biztos, hogy ért ez a mai gyermek, de hogy nagyon-nagyon jó írónak tartom én őt. Aztán az örök klasszikus Darvasi László, most ő járt is a mi könyvtárunkban, tehát hogy minden trapitie dedikálva van, ellenben én nagyon-nagyon szeretem az ő felnőtt regényeit, tehát ez a könyvmutatványosok legendáriuma regénye például, vagy, na ez nem egy napos könyv, ezt azért hozzá kell tegyem, tehát hogy ezt nem tudnám egy nap alatt elolvasni. És akkor vannak nekünk nagyváradi szerzőink is, tehát Bökes Borbála, Szmirko című könyve, nem csak, hogy megvan a könyvtárban, hanem megvan ez a Sárkányos rend is, és a Kiárá című könyve is. A Kiárát is, tehát, hogy nagyon-nagyon jó szívvel tudom ajánlani a középiskolásoknak, és szeretik is, hát a lányok inkább. Amiről eddig szó, ami eddig szóba került, az az időfutárság, tehát hogy van egy ilyen könyvsorozat, ami hangjátéknak íródott, azt hiszem eredetileg egy 6 kötetes könyv, de aztán írtak hozzá még egyet, meg még egyet. Tehát különböző korokba tévednek be a gyerekek, és nagyon-nagyon profin megírva, mert hogy nem egy ember írja, hanem minden kornak megvan a szakértője, egy ilyen Tasnádi, nem tudom, hogy ő a fő szervezője, ez a Tasnádi István, de azt hiszem, hogy minden köteten az ő neve ott van. De hogy ez egy olyan kalandozás, hogy hát én nem tudom, de 7-estől tizedikesig, vagy én is nagyon-nagyon élveztem. Mondom, milyen rossz lenne, hogyha könyvtárból kéne kivegyem ezt a könyvet, és hogy nem volna bent a következő kötet, mire befejeztem, mert hogy annyira egymásra épül a 6 kötet, hogy nagyon rossz lett volna az, hogyha nem tudom rögtön kézbe venni. Csak a keresztlányom Budapesten egy könyvesboltban eladó, és az egyik nyáron mondta, hogy mindenképpen ezt vegyem meg az adis diákoknak, úgyhogy ott volt mind a 6 kötet nálam akkor nyáron, úgyhogy el tudtam olvasni, hát 4 nap alatt a 6 kötetet, az az igazság.
Hát az azért nem az igazi. Na,
na, amit most nyáron olvastam, és teljesen új, ez a János Vitéz kód, Szabó Borbála. Uh-huh. A János Vitéz is megoldva ugyanígy időutazással, tehát hogy belecsöppenünk a János Vitézbe. Tehát azért mondom, hogy mindent elkövetnek a mai írók, hogy valahogy közel hozzák a klasszikus uh-huh. irodalmat. Akkor
de
van
bocsánat,
egy...
ez azt is jelenti, hogy mondjuk tehát magában a hanghordozásában, a szövegében is azért úgy visztett teljesen átformálódik egy János Vitéz?
Tehát kapunk részleteket az énekekből, vagy a versből, igen. Tehát, hogy ott van egy pár sor. Uh-huh. És ez, hogy mi is történik ezzel a fiúcskával, aki a könyvtárban olvasva a János Vitézt belealszik végül is, mert hogy ez történik, és hogy ott találja magát. És tehát élvezi a mai uh-huh. gyerek, tehát úgy megírva, tehát, hogy a mostani szavakkal, és pörgő, és...
Tehát élvezhetőbbé válik akkor mondhatni.
Igen, igen, igen. És másképp fog hozzá elolvasni aztán a teljes művet. Aki még semmiképpen sem maradhat ki az én listámról, az Zágoni Balázs. Tehát írt egy olyan disztópiát, aminek ez a címe, hogy a gömb. Ami, tehát, hogy az alaphelyzet az egy ilyen, hogy a nyugdíjasok első lázadása, meg második lázadása, tehát, hogy már nincs amiből kifizetni a nyugdíjakat, és hogy kiszorulunk az élhető közegből ilyen erdőkbe, ahol gombát szedünk, meg ilyenek, és persze mindig ezek, akik megváltják a világot, ezek mindig tizenévesek, és mindig a legkitaszítottabb gyerekek közül kerülnek ki. És akkor megírta ennek a folytatását, is az odátját, és most ígérte az egyik ötödikes gyerekünk, hogy kölcsön adja nekem Zágoni Balázs, hát nem tudom, hogy legújabb könyvét-e, ami egy Erdélyben játszódó történelmi regény a múlt század elejéről. Úgy gondoltam, hogy a bánfiak, vagyis úgy értettem, hogy a bánfiak is benne vannak, meg ilyenek. Úgyhogy nagyon érdeklődéssel várom, és... hát folytathatnám ezt a sort az ifjúságirodalommal, de hogyha van más...
Van. Már többször említetted, vagy célozgattál rá, hogy te is olvasol, és gyorsan. De hogy most mit olvasol, és úgy általában mik azok a témák, amikhez szívesen nyúlsz?
Nagyon szeretem a városunk történelmét. Kb. 5 éve kezdtem el foglalkozni behatóban tényleg ezzel a témával, és amennyi titkot rejt ez a mi városunk, tehát tényleg hihetetlen. És tegnap előtt tévedt be hozzám Péter Sándor, aki Ötvös Béla unokája. Ötvös Bélától én egyetlen egy könyvet ismertem, a Megidézett múltat, ami Adi pletykákat tartalmaz. Ki szoktam adni a gyerekeknek, mikor Adiról tanulnak, hogy lássák Adit, az embert is. Ellenben olyan hatalmas élmény volt, tehát a Váradi Europrint kiadta Ötvös Béla szerintem most már összes munkáját, mármint, hogy ami így. És rögtön hozzá is kezdtem ehhez a könyvéhez, aminek ez a címe, hogy Porrá és Hamuvá. Most Lővi Dániel a Nagyvárad, vagy az úri város zsidó lakossága, tehát, hogy arra hajaz nagyon-nagyon ez a könyv. De szerintem ennél nagyobb horror irodalom, mint ez az 1944 májusa a Nagyváradon, tehát, hogy ilyet nem látunk máshol. És Ötvös Béla 1947-ben írta meg ezt a könyvét. Tehát, hogy nagyon-nagyon frissek az élmények. Egy Horváth Ernő nevű fogorvos mondta neki tolba ezt az egészet, és nagyon-nagyon megviselne, csak természetesen, hogyha ott volt az összes könyv, akkor belelapoztam abba is, aminek ez a címe, hogy és Megbüntetem Hetedi Ziglen, ami ellenben egy történelmi regény, ami Kun László idejében íródott. És ezt csak épp elkezdtem, és furcsa volt ez, hogy hát ez a Kun László, ez 18 évig volt összesen, de 10 éves korától 28 éves koráig uralkodott ő, és hát a könyv elején is, tehát hogy nagyon-nagyon sok szexuális mindenféle jelenet, mert hogy a mai regényekben, hát nem pont az ifjúsági regényekben, de hogy nagyon-nagyon sok ez a szexuális jelenet minden könyvben, tehát hogy én amiatt is nézem, hogy de én ezt mekkora gyereknek ajánlhatom, vagy mi is legyen ennek a könyvnek a sorsa, de közben ők annyi mindent látnak már így a filmekben, meg ilyenek, és amikor visszahozzák, és kérdezem, hogy nem volt-e túl durva, mondják, hogy ó, de hogy is, hát ez nekik semmi. Mert hogy tényleg ők előszeretettel ezt a Colin Hoovert például, akire nem is mondhatom azt, hogy egy rossz író, egy mai amerikai író, aki pénzért ír, tehát ellenben feszeget olyan társadalmi kérdéseket, amik hát bizony a mi családjainkban is elő-elő fordulhatnak, és fordulatosak a regényei, csak rengeteg szex van bennük. Vagy így, amikor annak idején ez a Szürke 50 árnyalata című könyv megjelent, hát természetesen nincs meg a könyvtárban, mert hogy kölcsönkértem az egyik kislánytól, hát mondom, hogyha ennyire divatos ez a könyv, lássa már, hogy miről szól, és a könyv előlapján ilyen dedikáció, hogy nagyon boldog karácsonyt kíván anyukád.
Az igen.
És
szülői könyvajánló.
És erre a lap legalján nagyon gáz, hogy pont én adtam neked ezt a könyvet, bocsi. Miután odaadta karácsonyra a kislányának, és utána ő is elolvasta, azután rájött, hogy lehet, hogy mégsem kellett volna, vagy hogy túl korai volt. De tényleg, ami hülyeséget megnéznek ezek a mai gyermekek. Számomra az a bosszantóbb azért, hogy félrevezeti a szexualitásukat ez a fajta irodalom. Mert hogy a nő inkább kiszolgáltatott.
Finoman fogalmaztál, igen.
Tehát, hogy nem egy jó képet kap arról, hogy hogyan kell egy párkapcsolatban élni vagy működni, tehát nem az egyenrangúságról szól.
Talán még ide tartozik, hogy van-e olyan író, kedvenc íród, vagy magyar nyelven, vagy akár külföldi, akinek ha megjelenik egy írása, akkor rögtön megkeresed és magadévá teszed, ha már itt a szexualitásról is szó.
Nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt Krusovszki Dénesnek. Ez az, ami már nem leszünk sosem. Ez a regénye, de hogy ő költő. És ez az első regénye. Most olyan gyönyörűek a mondatai is ettől, hogy ő költő. És tehát, hogy őt mindig nézem azért, tehát, hogy jelent meg azóta Elbeszélés kötete, az is nagyon nagyszerű volt, de hogy az a regénye, az nekem tényleg most nagyon jó élmény volt. Szabó T. Annát is követem azért, hogyha jelenik meg új elbeszéléses kötete, vagy verses kötete, akkor azt igyekszem beszerezni.
Elhangzott itt egy csomó cím, meg csomó szerző és írónak a neve. A kérdésem most az lenne igazából, hogy azt tudod, amúgy, vagy nem tudom, hogy tudod-e, vagy nem tudod, hogy mekkora könyvállománnyal rendelkezik jelenleg a könyvtár az Addiban. Tehát úgy számokban. Ez mit jelent? Vagy ez nem annyira publikus számunkra?
Hát nyugodtan, tehát én mindig ezt a 40 ezret szoktam mondani, de az a helyzet, hogy elég sok könyv nincsen bevezetve, tehát hogy azt, hogyha hallgatják a felsőbb
körök,
akkor hogyha jönne egy ellenőrzés, akkor megütném a bokámat. Mert hogy úgy néz ki az állomány gyarapítás nálunk, hogy a gyerekek adományoznak könyveket a könyvtárnak. Tehát én is elmondom nekik azt, hogy mennyire fontos lenne az, hogy a szegényebb gyerekek is el tudják olvasni a divatos könyveket. És hozzánk azért elég sok jómódú család gyermeke is jár, és ők kihisztizik azt, hogy megvegyék az anyjuk az éppen divatos könyvet, és mondom, látod, hogy egyszer elolvastad, és soha többet nem fogod levenni a polcról, és hogy miért porosodjon nálad, ad ide ajándékba, beleírja persze a saját nevét, hogy ki az, akitől kapta az iskola nagyon nagy szeretettel, és ezeket mindig én előolvasom, mielőtt eldönteném, hogy állományba veszem, és egy számot adok neki, meg ilyenek, mert hogy így elég sok, hát nem nevezném szemétnek, de hogy elég sok ilyen könnyedebb irodalom is kerül be a könyvtárba, amit végül is én nem is ítélek el. Tehát az, hogy Leiner Laurát olvasnak 7-től 9-es korukig, az sem egy olyan dolog, amit szégyelnie kellene. Mert hogy a Leiner Laura főhőse, ez a Reni, annyira jó könyveket olvas 9-es korában, hogyha 10 gyerekből csak egy veszi a Reni listáját, és végigolvassa ezt a Szent Johanna Gimit, akkor is már megérte. És végül is tényleg a mai gyerekek problémái, vagy van egy másik olyan mai írónő, akit Pap Dórának hívnak, aki nálatok is fiatalabb, magyarországi, tükörlelkek, bolyongó, tényleg a mi gyerekeink mostani problémái, tehát hogy akár nálunk is történhetne, és nagyon jó érzés számukra ez a felismerés, hogy én is voltam ilyen helyzetben, vagy hogyha nem is volt, tehát mégis az agyában megnyit egy olyan dobozt, hogy lesz majd mihez kösse az ilyen jellegű élményét, hogyha találkozik egy olyan rossz fiúval, vagy bárkivel.
Ugye, ha 40 000-es könyvállományról beszélünk, ahhoz azért elég sok hely is kell, gondolom, a könyvtárban. Ha jól vagyunk informálva, akkor hamarosan költözni fog a könyvtár. Igaz, hogy nem más épületbe, vagy más helyszínre a városon belül, hanem ugye mondhatni, hát nem az alaksorába az Adinak, de hogy a régi konyhamenza környékére, ha jól tudjuk.
Igen, és én ezt nagyon jó ötletnek tartom. Végül is.
Egyébként a hely miatt is, tehát hogy több hely lesz akkor a könyvtárnak ott, majd az új helyszínen?
Hát én négyzetméterre nem tudom hogy több, hogy az nagyobb helye, én kb. Ugyanakkorának látom. Ellenben most mindenki úgy kérdezi tőlem, hogy mi az, hogy elköltöztetik a könyvtárt. Hát ez nem így néz ki ez a kérdés, tehát hogy följött egy statikus most az iskola átépítése kapcsán, és egyet ugrott, tudta ő, hogy melyik részén kell ugrani annak a szobának, és akkor nagyon-nagyon megijedtem, hogy nem szakadtunk eddig rá az alattunk levő boltra.
Hát igen, könyvtárat emeletre az.
Igen, igen, csak hogy mindig is ott volt, és hogy mindenki ezzel van, hogy de hát a könyvtárnak ott van a helye, meg ilyenek. Ellenben azért nem volt ez jó hely, mert nagyon-nagyon ki volt téve a nap erejének, tehát nagyon-nagyon sütötték, és tényleg károsította ez a nagyon erős napsugárzás, ami mostanában folyik. Tehát, hogy rosszat tett a könyvekre, és iszonyatosan fölmelegedett az egész helyiség. Uh-huh. És akkor 1771-ben, amikor Szent István megvette ezt az egész hatalmas telket, amin az iskolánk van, egyetlen egy kicsi épület állt rajta, az, ahol most a kantin van. És a köré épült az egész iskola végül is, úgyhogy nem az alaksorba kerülök, hanem az iskola központi helyére kerülök. Nagyon-nagyon hűvös, tehát árnyékos lesz, tehát hogy a nyári napsugarai nem tesznek kárt a könyveimben. És ez az étkező, ez pedig mindig is étkező volt. Tehát még arra is nagyon kíváncsi lennék, mert egy picit megkaparázták a plafont, de hogy még az sem kizárt, hogy találnának valamilyen kis freskót fent. Az iskola legrégebbi barokk ajtaja itt van, meg én nem tudom, tehát nagyon-nagyon szeretnék egy barokk olvasótermet, tehát ilyen fabútorokkal, ott nagyon izgalmasak ezek az ablakok is, tehát egy teljesen más hangulatú, még nyugisabb és varázslatosabb hely lesz szerintem.
Milyen számodra a könyvtárosi közeg, illetve hogyan érzed magad ebben az egész millióban?
Én most, hogy még tart a nyári vakáció, én nagyon-nagyon nem szeretem a vakációt, mert szerintem az iskola gyerekek nélkül egy nonsens intézmény, tehát nagyon-nagyon rossz nekem a vokáció, mert hogy az, hogy én tegyem, vegyem ott a könyveimet, de hogy ne lássak gyereket, tehát én azt nem szeretem, tehát én ezt a részét szeretem a munkámnak, amikor van és olvasom, mert egy júniusi könyv élményemet nem tudom szeptemberben úgy átadni, mint akkor frissiben, hogyha éppen akkor van, úgyhogy várom nagyon, hogy jöjjenek újra a gyerekek.
És akkor azzal folytatnám, vagy inkább lassan akkor lezárom a beszélgetésünket, hogy mennyiben tartod magad nevelőnek, mint könyvtáros igazából, ugye napi kapcsolatban, hogy a diákokkal, a gyerekekkel jó kapcsolatot is ápolsz velük ezek alapján, amiket elmeséltél. Hogyan látottál akkor ezt a nevelői szerepkört, mondjuk így?
Hát én nem is tudom, hogy ez nevelése, amit én csinálok. Én fontosnak tartom azért megjegyezni, hogyha energiaitallal lépne be véletlenül a könyvtárba, vagy véletlenül a kezében volna egy energiaital, akkor nem állom meg, hogy ne tegyem azért szóvá, hogy nem a legjobb választás volt. És a gyorskaja ellen is bebeszólok. Most igyekszem azt is elmondani, hogy nem viccnek van kitéve ott az a sok szelektív szeméttároló az iskolában, és hogy tényleg nagyon fontos lenne az, hogy mindent jó helyre tegyünk, mármint jó kukába tegyük be a saját szemetünket, mert én látom ennek a költségvonzatát is, tehát hogy nem tudom hányszoros árba viszik el azt a szemetet, amit nem rendeltetésszerűen helyeztünk el. Most ezen kívül, hogy ilyen nagyon zöld vagyok, szerintem elég sok mindent én megosztok a gyerekekkel, tehát hogy tényleg megkérdezhetik tőlem, tehát hogy föltehetnek nekem kérdéseket, és hát őszintén szoktam válaszolni. És az a helyzet, hogy elég sokszor az az érzésem, hogy ilyen falra hány borsó ez, amiket én mondok, de végül is nem biztos, hogy most licis korában, de szerintem beérik az, amit meghall, mert hogy ebben a korban befolyásolhatóak, és én nagyon-nagyon örülök annak, hogy ott lehetek a közvetlen közelükben, és tényleg hát élvezem a bizalmukat, vagy hogy elég sokan a bizalmukba avatnak, ami tényleg megtisztelő is számomra, és hálás vagyok nekik.
Már a legelején elmondtuk a beszélgetésnek, hogy 29. éve vagy akkor könyvtáros az Adiban, jövő lesz tehát 30 éve 2023-ban, hogy ott vagy most már, készülsz-e valamivel egyébként a jubilálás alkalmából? Vagy mondjuk nem, vagy még kitalálsz valamit, van-e a fejedbe ezzel kapcsolatban?
Hogy megünnepeljem saját magam?
Hát mondjuk például valahogy valamit
kitalálj. Hát akkor a palacsintatortát nem tudnék sütni, hogy mindenkit megkínáljak, és
egy pezsgőt bonthatnál majd esetleg.
Hát bonthatnék egy pezsgőt, de a gyerek pezsgőt nem szeretem, igazit meg nem lehetne inni, úgyhogy hát nem tudom, jó lenne azért valahogy tényleg megünnepelni, mert hát többet voltam az Adiban, mint máshol életemben, mert hogy 54 vagyok, úgyhogy ez az életem tényleg, ez az iskola.
Hát akkor mondom azt így zárásképpen, hogy legyen akkor még legalább 30 év a könyvtárosi pályán? Vagy azt másoknak tartanád, hogyha úgy lenne?
Hát még 8 év lesz összesen. De
már tudod biztosan?
Hát gondolom, hogy annál tovább nem hiszik fel a nyugdíjkorhatárt. Én így ebben a 8 évben azért gondolkozom, mert hogy 8 év alatt úgy szeretném hagyni az utódomra a könyvtárat, hogy ne, hogy mindent megtaláljon azért. Tehát, hogy bevezetve szépen a rendszerben mindenik könyvnek a helye, és hogy ne kelljen keresgéljen, tehát hogy igyekszem megkönnyíteni az utódom munkáját, és tudom, hogy erre 8 éven van, és tudom, hogy meg tudom csinálni 8 év alatt ezt, és na hát aztán át kell adni aztán a stafét. Tehát volt egy gyerek, aki a tavalyi érettségi bankettjén azt mondta, hogy ő 50 évig nem fog be se lépni az iskolába, de hogy tudjak róla, hogy 50 év múlva is csak azért fog bejönni, hogy engem lásson. Hát mondom, akkor a Rulikovszki felé vegyed inkább az irányt, mondom, mert 50 év múlva csak nem fogok ugyanitt ülni. De hogy ez is egy olyan szép dolog volt.
Köszönjük szépen, Cseresznye, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat ebbe az Értágító című adásunkba. Továbbra is tudtok bennünket persze követni YouTube csatornánkon, valamint hallgatni Spotify-on, és az okostelefonos applikáció az Anchor FM segítségével egyaránt, valamint persze lájkolhatjátok a Facebook oldalunkat, és ott vagyunk még Instagramon is. Köszönöm szépen mindkettőtöknek a beszélgetést, sziasztok!
Hello!
Sziasztok! Pow! 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 Pow!